Ildikót, a Magyarnak lenni Amerikában című könyv szerzőjét hallották. Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, és alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, írja Súlyog Tamás a közösségi médiában. A köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben, amely most a köztársasági elnök közlése szerint sürgős eljárás keretében vizsgálódik. Ez csak az egyik témánk a mai műsorban, hiszen igyekszünk majd körbejárni a közvetlen elnök választás kérdését, az alaptörvénymódosításokat, a visegrádi négyek együttműködését, illetve azt, hogy hány taggal bővülhet a szövetség, de választ keresünk ma arra is, hogy milyen politikai platformra sorolható a Tisza párt, szüksége van-e egy kormánypártnak egy erős pártszervezetre, és hogyha marad időnk, akkor azt is górcső alá vesszük, hogy a világban zajló események hatékony kezelése liberális, vagy inkább konzervatív szemléletmódot igényel. Ez a nap kérdése. Jó estét kívánok, Csete Beálta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítóját és vezetőjét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
No hát nézzük akkor az első napi rendi pontunkat, hogyha lehet így fogalmazni. Azt gondolom, hogy egy nagyon mozgalmas hét van ismételten Magyarország mögött, de mégis ami uralta eddig a politikai híreket, talán az uniós pénzeken túl az államfőnek, vagy az államfő körül kialakult helyzet volt. Ugye a végeredmény az lett, hogy nem mondott le május 31-ével Súlyog Tamás, ugyanakkor azt mondta a miniszterelnök, hogy jó, akkor bár lenne a jelenlegi alkotmányban is, vagy alaptörvényben is mód arra, hogy leváltsák, mégsem ezt teszik, hanem alaptörvényt módosítanak. Súlyog Tamás ide hívta a Velencei Bizottságot. A Velencei Bizottság mit tud tenni, mit fog tenni, mit vizsgál, mi alapján vizsgál, és milyen időintervallumra vizsgál?
Nos, a helyzet tényleg az, hogy bőséges a napirendünk, ahogy kedves Beáta mondta, de én is úgy gondolom, hogyha nekem is listát kéne erről összeállítani, akkor én is ezzel kezdeném, mert ezt látom most az első számú belpolitikai konfliktusnak, és szerintem rosszul tette a magyar miniszterelnök, hogy így állt hozzá ez a kérdéshez. Erről egyébként írtam a héten egy cikket is az Indexem, és magam is abba azt vetett fel, hogy ezzel alkotmányos válságba sodorhatja az országot is, saját magát is, tehát ez neki sem az érdeke szerintem, és az országnak sem érdeke, hogy egy ilyen konfliktus eszkalálódjon a köztársasági elnök és a miniszterelnök között. Hát egyrészt azért nem helyes ez szerintem, mert ugye én ott ültem az ellenzéki kerekasztalon, tehát tudom, hogy miért és milyen módon alkottuk meg a köztársaság alkotmányát, aminek egy jelentős része az alaptörvénybe is átemelésre kerül. Többek között tudatosan döntöttünk úgy, hogy 5 év a mandátuma a köztársasági elnöknek, és 4 év a képviselőké. Azért döntöttünk így, hogy legyen világos, hogy a köztársasági elnök, aki ugye az alkotmány szerint is a nemzet egységét kell, hogy megtestesítse, az ő személye körül van egy együttműködési kötelezettség, tehát a változó többségű parlamentnek az elhúzódó ciklusok miatt, ugye a mandátum különbségek miatt, a mandátum időtartam különbségek miatt kelljen együttműködni egymással, tehát az új többségnek is kelljen a régi többség által megválasztott köztársasági elnökkel együttműködni. Ezzel szembe megy az, amit a miniszterelnök jelen pillanatban képvisel, ezért is mondom azt, hogy ez a jogállami elvekkel is szembe megy, és nem beszélve arról, hogy nincs semmiféle olyan kötelezettsége a köztársasági elnöknek, hogy neki le kéne mondani akkor, hogyha valaki 2/3 nyert. Tehát nincs ilyen. És a Velencei Bizottságra rátérve, a köztársaság elnök szerintem jól tette, hogy odafordult. A Velencei Bizottságról érdemes tudnunk, hogy az egy olyan szervezet, amely ajánlásokat fogalmaz meg, elsősorban alkotmányos kérdésekben, jogi és alkotmányos kérdésekben. Tehát ezeket vagy figyelembe veszi egy tagállam, vagy nem. Megjegyzem, az előző kormány, az Orbán kormány is több ajánlását nem vette figyelembe a Velencei Bizottságnak. Tehát jól tette egyébként, hogy odafordult a köztársaság elnök, mert ez egy fórum. Nem tudjuk, hogy mit fog majd dönteni. Én nagyon remélem, hogy azt az álláspontot fogja megerősíteni, amit én most előbb is elmondtam, ezt ezért gondolom, vagy Ezért sejtem azt, hogy talán az nem áll messze a Velencei Bizottság felfogásától sem, amit én mondtam, hiszen a Velencei Bizottság már többször állást foglalt a tekintetben, hogy határozottan és nagyon egyértelműen ellenezte a személyre szabott jogalkotást, és itt azért elég erősen személyre szabott ez az ügy, ha más nem, akkor legutóbb néhány nappal ezelőtt a németországi sajtótájékoztatója mutatta ezt Magyar Péternek, ahol azt mondta, hogy a köztársaság elnöknek azért kell menni, mert ő Orbán bábja.
De gyakorlatilag akkor ezzel a Tisza kilőtte azt a lehetőséget, amit egyébként hangoztattak, hogy nem személyre szabott alaptörvénymódosítás lesz?
Hát azt még nem tudjuk, hogy milyen lesz az alaptörvénymódosítás. Könnyen lehet, hogy próbálják ezt úgy megfogalmazni, hogy a jóval általánosabb szempontokat tartalmazzon, és a köztársasági elnök valamilyen módon beleessen ebbe, tehát ne pusztán arról szóljon, hogy most leváltjuk a köztársasági elnököt, aztán majd meglátjuk, mi lesz. De ugye itt több más probléma felvetődik. Tehát, hogyha úgy lesz, ahogy ön is megfogalmazta, hogy mondjuk nem személyre szabottként próbálják ezt valamilyen módon beilleszteni az alaptörvénybe, akkor az azt jelenti, hogy viszonylag jelentősen módosítani kell a köztársaság elnök megválasztását, adott esetben akár még a hatásköreit is. Ha ez így van, akkor már ez egy jelentős alkotmánymódosítás. Itt megint fölmerül az a kérdés, hogy én 16 éven keresztül folyamatosan bíráltam a Fideszt azért, hogy a Fidesz egyoldalúan módosította az alkotmányt, és lett belőle alaptörvény. Akkor most megint ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy egyoldalúan kezdik módosítani az alkotmányt. Ez nem jó szerintem, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy például egy alkotmány megalkotásánál legyen szélesebb körű konszenzus. Azt nem lehet elvárni, hogy az összes politikai erő egyetértsen vele, de legalább törekedjünk arra, hogy néhányan ott vannak mögötte. Ha még egy gondolatot megenged ehhez, Beáta, hogy elmondjak, annak idején, amikor először volt kétharmad Magyarországon, 1994 és 98 között, én akkor művelődés és közoktatási miniszter voltam, és közelről is láttam a folyamatokat. Mi a szocialista liberális koalíció részéről arra törekedtünk, hogy minden alkotmányos kérdésben, és akkor volt egy új alkotmány előkészítő folyamat is, minden alkotmányos kérdésben, igaz, nekünk megvolt a kétharmadunk, de ne kétharmaddal szülessen döntés, hanem 4/5-del azért, hogy bevonjuk abba az ellenzéket is. Tehát, hogy mi magunk saját magunknak állítottunk korlátot, hogy ne a hatalmunkkal élve döntsük el alkotmányos kérdéseket, hanem mindenképpen az ellenzék egy részének legalább a támogatását megszerezzük hozzá. Szerintem ez egy olyan modell a rendszerváltás idejéből, amit követni kellene.
Nagyon érdekes pontjához érkeztünk most el a beszélgetésnek, ugye itt az alaptörvény módosítása, mert az alaptörvény azért mégiscsak egy a társadalmi normákat, a jogi normákat határozza meg egy társadalom életében, vagy egy ország életében. A legfőbb jogrend gyakorlatilag, ami mentén működik egy ország. Hogyha ezek a normák, ezek a szabályok, jogszabályok folyamatos változtatás alatt állnak, akkor honnan tudjuk, hogy mi a norma? Mi határozza azt meg, hogy mi lesz a norma az életünkben?
Hát ez teljesen jogos ez a felvetés, amit most megfogalmazott. Én ezért is kritizáltam annak idején a Fideszt, amikor 2011-ben végül is az alkotmányt megváltoztatta, és alaptörvényét tette, és olyan módon, ahogy tette, hiszen ő is, a Fidesz is pusztán a saját maga kétharmadával változtatta ezt meg, tehát mindig kell szélesebb konszenzus teremteni egy ilyen döntés előtt. Tehát én most is nagyon határozottan azt mondanám, hogy azt várjuk el mindannyian, tehát legyen a társadalom egy ilyen elvárás a Tiszával kapcsolatban, hogy ne nyúljon hozzá lehetőség szerint az alaptörvényhez, ne nyúljanak hozzá az alkotmányhoz úgy, hogy az pusztán a jelenlegi többséget jelenti, a jelenlegi kétharmadot a parlamentben, hanem annak legyen egy szélesebb körű legitimitása. Most nem pusztán arra gondolok, hogy majd a végén mondjuk népszavazással fogadjunk el egy alkotmányt, lehetséges ez is, tehát az már egy ilyen értelemben egy technikai kérdés. Nyilván egy népszavazáson nem lehet vitás kérdésekről dönteni, vagy legalábbis nagyon ritkaság ilyen ügyekben, de előtte fontos szerintem, hogy arról legyen egy viszonylag széles körű vita, ahogy annak idején 1994-ben, amire utaltam, volt is, ott egy másfél éves vita volt erről, a politikai erők és a civil szervezetek bevonása, egy viszonylag széles körű társadalmi vita az új alkotmányról, mert aztán végül nem született meg, mert a szocialisták a saját javaslatukat leszavazták.
Alaptörvény vagy alkotmány? Én azért abban nem vagyok biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy a kettő között mondjuk mi a különbség. Bocsásson, az egyiket miért így hívták, a másikat pedig miért így hívják.
Teljesen igaza van. Jogos, hogy erre rákérdez, mert így van, én is ugye jogász vagyok, és természetesen mi ezeket evidenciának veszük, tehát azt azért érdemes elmondani, hogy alkotmányról beszélünk általában, alkotmány is született meg annak idején a Nemzeti Kerekasztalon 1989-ben a Szocialista Párttal való megállapodás részeként. Ez az alkotmány, amely megszületett a rendszerváltás után 1990-ben, miután szabad parlament felállt, ezt az alkotmányt vittük tovább, ami egyébként az előző alkotmánynak volt egy módosított változata, de úgy, hogy abból mondtuk is ironikus, de ez nem pusztán irónia volt, hogy csak a címe maradt meg, minden más megváltozott, ez tényleg így van, tehát ez teljesen kicserélésre került, tehát tulajdonképpen logikusabb lett volna egy ilyen értelemben egy teljesen új törvényt alkotni, és nem pusztán módosítani az előzőt, de ez még ugye 89-ben született meg, ezért volt ez, de tehát ezt csak arra mondom, hogy sokan mondták, hogy ez a pártállami alkotmány maradványa, ez nem igaz, mert ez teljesen kicserélésre került, tehát alkotmánynak hívtuk, alkotmányról beszéltünk, mert hiszen alkotmánytan van, alkotmányos jogok vannak. A Fidesz, amikor 2010-ben kétharmaddal nyert, akkor hasonló módon próbált arról beszélni, hogy fülkeforradalom van, rendszerváltás, mint amit most a Tisza részéről hallunk, zárójelbe edzem meg, nincs jogi értelemben, nincs semmiféle rendszerváltás, mert jogi értelemben demokráciában élünk, az a rendszer, itt kormányváltás van, kormányváltás volt a Fidesz, féle kétharmad és kormányváltás van most is zárójelbe zárva, politikai értelemben persze lehet sok mindenről beszélni, de jogi értelemben nem, és a Fidesz azért valószínű, hogy ezzel is demonstrálja azt, hogy valami más tartalmat akar adni a meghatározó alaptörvényünknek, ezért az alkotmányt átnevezte alaptörvényé, és így lett belőle alaptörvény. Tehát ez valójában, amikor erről beszélünk, tulajdonképpen a fogalom ugyanaz, de a mai precíz elnevezése az az, hogy alaptörvény az alkotmánynak.
Mi generálhatja és milyen rendszerességgel akár az alkotmány, akár az alaptörvénynek a módosítását?
Hát ez az a jó, ha kevés módosítás születik. Ugye ezt el szokták mondani ironikusan, hogy a Fidesz annak idején azt mondta, hogy gránit szilárdságú ez az alaptörvény. Most már ugye 16. módosításnál tartunk. A 16. módosítás már több, amelyennyi módosítást megélt az amerikai alkotmányt 200 év alatt.
Bocsánat, én utána néztem, az elmúlt 30 évben 23 alkalommal módosították.
Így van, ez nem feltétlenül jó dolog, tehát szerintem az lenne jó, ha ritkábban nyúlnánk hozzá az alkotmányhoz. És ez is azt erősíti, amit én előbb mondtam, hogy az a kívánatos szerintem, hogyha egy viszonylag széles körű konszenzuson nyugszik egy alkotmánynak az elfogadása, és jó, hogyha komoly szabályok is védik azt, hogy ne lehessen mindig csak úgy hasraütésszerűen módosítani, különösen most Magyarországon, ahol most sorozatban kétharmadok jönnek, most az ötödik kétharmadot éljük meg éppen. Hát ez azt jelenti, hogy mindenki minden alkalommal a saját képére akarja formálni az alkotmányt, ez nem jó szerintem semmiképpen.
Hogy demokrácia van, és ez beletartozik, tulajdonképpen igen, de amit ön fölvetett, hogy ez most jó-e vagy sem, az egy másik kérdés, és azért vannak ezek az elemző műsorok, hogy ezekről is beszéljünk. Persze. No, visszakanyarodva még egy kicsit az államfőnek a kérdéséhez, és itt most már nem is a Velencei Bizottság tekintetében, hanem az államfő választás kérdéséhez. Ugye most már többször felmerült a miniszterelnök, sőt, mi több Radnai Márk is mondta, illetve hát más ellenzéki pártok is beszéltek már korábban erről, hogy a közvetlen államfő választás lehetőségével is számolni kell. Van-e értelme a közvetlen államfő választásoknak? Én akikkel, elemzőkkel, jogászokkal az elmúlt hetekben beszéltem, mindenki azt mondta, hogy nem. Ugyanakkor a kormányzat részéről mégiscsak az fogalmazódott meg, hogy ez egy társadalmi egyeztetésnek a része tulajdonképpen. Ugyanakkor ott van a kérdés, hogy tudják-e majd az állampolgárok, hogy ki a jó államfő? Kik azok az emberek, akiket most jelölnek államfőnek? Most akkor az államfők elmennek kampányolni, ugyanúgy, mint egy országgyűlési választáson a jelöltek? Szóval, hogy honnan, hogyan ismerjük meg őket, hogyan tudunk jól választani? Szóval nagyon sok kérdést felvet a közvetlen államfőválasztás kérdése.
Igen, ebben is teljesen igazam, hogy ez egy messzire vezető ügy, de azért is szeretnék néhány dolgot elmondani, ha már így ezt megkérdezte, hogy remélhetőleg ez is egy plasztikusabbá teszi a hallgatók számára, hogy miről is van itt szó. Tehát azt érdemes leszögezni, hogy a közvetlen elnökválasztás az már nagyon régóta felmerül Magyarországon. Ugye annak idején mi az ellenzéki kerekasztalban megállapodtunk, hogy közvetett, tehát parlament általi elnökválasztás lesz, ez egyébként Antal József javasolta azért, hogy a magyar hagyomány, az 1946. évi egyes törvény, az így szól, és a magyar köztársaságnak valójában ez a fundamentuma, az egyébként nagyon rövid életű, hiszen gondoljunk csak bele, hogy például 1945 után és lényegében vagy egy évig beszélhetünk, mert az is korlátozott mértékben volt Magyar Köztársaság, mert ugye utána a kommunista hatalom átvétel lett, és már közben is itt voltak a szovjet megszállók. Tehát de akkor is, mégiscsak ez valami picike kis hagyomány. És aztán 1989-ben a négyigenes népszavazás döntötte azt el végérvényesen, hogy közvetett, tehát parlament általi elnökválasztás lesz, és ezt is érdemes azért mindig a figyelmünkbe igényelni, hogy a nép magas részvételi, közel 60%-os részvételi arányal úgy döntött, hogy a parlament válassza meg a köztársasági elnököt. Igaz, az akkor még a levegőben volt, hogy ez most érvényes ez a döntés, aztán majd egyszer lehet, hogy majd ezen elgondolkodunk, hogy ez jó-e, hogy ezt tartósan fenntartsuk. Utána volt egy kezdeményezés erről népszavazásra 1990-ben, azt az akkori SZOSZDEM párt és mások kezdeményezték, szocialista háttérrel, és nem jött össze a szükséges aláírás, ami miatt népszavazást tartottak volna erről az ügyről, úgyhogy így maradtunk a közvetett elnök választásnál. Hát én egyébként ezt tartom helyesnek, több okból is. Egyfelől azért, mert most már ez hagyomány, tehát azért hoztam elő a történelmi példákat, mert azt gondolom, hogy a hagyományt komolyan kell venni. A Magyar Köztársaságnak most már ez hagyománya. Tehát az, hogy felrúgjunk egy hagyományt, az nagyon erős érveket kell mondani, hogy ez miért nem jó, miért kéne akkor közvetlenül választani az elnököt. Ha közvetlenül választunk elnököt, az azt jelenti, tehát még egyszer mondom, az nagyon erős érveket kell hozni, hogy mi a gond a mostani közjogi berendezkedéssel, de akkor mellé kell tenni azt is, hogy jó, ha ne agyisten úgy döntünk, hogy közvetlenül szeretnénk elnököt választani, akkor teljesen át kell alakítanunk az alkotmányos berendezkedésünket. Mely közvetlen elnökválasztás az azt jelenti, hogy megérkezik valaki úgy a hatalomba, hogy közvetlenül a néptől kapja a felhatalmazást, ergo jóval nagyobb hatalmi jogköröket kell a számára adni, biztosítani. Vagyis át kell írni az egész közjogi berendezkedésünket, át kell írni azt, hogy mi a kormánynak a hatásköre, át kell írni a parlamentnek a hatáskörét. Végig kell gondolni a parlament egy kamara, két kamara, hogyan tudjuk a törvényalkotást ilyen értelemben kiegyensúlyozni és mellé rakni a most új létrejövő hatalmi centrumhoz, ami a köztársasági elnököt jelenti, és nem is sorolom tovább, de tudnám, az az igazság, hosszan sorolni azt, hogy lényegében mindent át kell alakítani. Akarjuk ezt akkor, amikor van most már egy történelmi hagyományunk, amely egyébként működőképes, hozzátenném. Tehát én a közvetett elnök választás mellett vagyok határozottan, a parlamentben általi elnökválasztás, mert az más kérdés, hogy például én is el tudom képzelni az elnök hatásköreinek a bővítését, vagy egy kicsit átalakítását, de nem abba az irányba, amit például egy közvetlen elnökválasztás jelentene.
Közvetlen elnökválasztással, ahogy ön is említette, hogy itt az egész közjogi rendszert újra kellene akkor gondolni, vagy a hatásköröket újra kellene gondolni. A miniszterelnöknek a hatásköre is módosulna, vagy sérülne? Hogyan oszlana akkor meg a miniszterelnök és a köztársasági elnök?
Természetesen között? Egy közvetlen elnökválasztás esetében meg kell alapvetően változni a miniszterelnök hatáskörének is. Tehát vannak úgynevezett elnöki rendszerek, ez is felmerülhet Magyarország részéről, de ennek nálunk semmiféle hagyománya nincs, ezt ne felejtsük el.
Sokszor említette most adás során a hagyomány kifejezést. Én értem és tisztelem, csak nem tudom, hogy a társadalomban most a hagyomány szó az pozitív vagy negatív kicsengésű.
Hát nézze, szerintem ettől olyan értelemben vonatkoztassunk el, de nagyon fontos a kérdés, amit feltett, tehát, hogyha úgy akarjuk élni az életünket, hogy állandóan azt gondoljuk, hogy forradalmat csinálunk 10 évente, és abból vagy rendszerváltásnak hívjuk ezt, vagy akármilyen, mert ugye a fülkeforradalomnak kezdődött a Fidesznél, majd lett belőle ott is rendszer, nemzeti együttműködés rendszere, most állítólag megint rendszerváltás van, ugye erről már előbb elmondtam, hogy nincs, szerintem jogilag, politikailag persze lehet erről beszélni, mert tényleg nemzeti együttműködés rendszerének a Fidesz nevezte saját magát. Tehát
igen, csak ez megint átértelmezi azokat a szavakat, tehát itt most megint a
ezért mondom azt, hogy szerintem, tehát egy társadalom nem tud úgy működni, hogyha nincsenek tradíciói, hagyományai. Az kell egyszerűen nem pusztán a köztársasági elnökkel kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban, kell a jogrenddel kapcsolatban, kell a kultúránkkal, kell az oktatással, kell az államszervezet működésével, kell a történelmünkhöz való viszony, mindenben a hagyományaink, azok rendkívül fontosak, ezek tesznek azzá, amik vagyunk. Tehát a nyelvünk tesz azzá, a kultúránk, a hagyományaink, ezek tesznek közösségé minket, ettől vagyunk magyarok, hozzáteném. Ha állandóan 15 évente fel akarjuk rúgni a hagyományainkat, abban óriási nagy baj van, az a helyzet. Tehát, hogy az rendkívül nagy problémát jelent, mert akkor egyszerűen lebegünk a levegőbe, tehát akkor nincsenek olyan gyökereink, amivel, ami stabilitást ad az életbe. Ez ugyanolyan, mint a magánéletünkből is tudjuk, hogy milyen fontos az, hogy van egy család, akihez tartozunk, vannak szüleink, akik mindig biztonságot jelentenek a számunkra, ahol vissza tudunk menni, ahonnan kapunk kritikát, meg támogatást is, de tudjuk, hogy az egy igazi stabilitást adott. Egyszerűen megszokunk egy viselkedési formát, egy normát, ahova mindig kapcsolódunk, amivel persze lehet konfliktusunk, meg alakíthatunk is rajta, de mégiscsak ez tesz minket emberré. Ugyanez vonatkozik egy társadalomra is. Tehát ennek nagyon nagy szerepe van. Ha ezt mi mindig ki akarjuk dobni az ablakon, akkor óriási baj van. Akkor nem tudunk egyszerűen megmaradni az életbe, akkor nem tudunk stabilitást adni, nem tudunk erőt adni, nem tudunk kiszámíthatóságot jelenteni, az a helyzet. Tehát ezért én ezt nagyon komolyan venném, az, hogy ma Magyarországon most már, hála Istennek, a rendszerváltás óta van egy komoly demokratikus hagyományunk, azt nem lehet csak úgy kidobni az ablakon.
Visszakanyarodtunk ugye a normák kérdéséhez, gyakorlatilag ahonnan indultunk. Na de kevés időnk van, 8 percünk, és még sok téma, úgyhogy nézzük a külkapcsolatokat. Ugye Magyar Péter azt ígérte, hogy Lengyelországban, Varsóban kezdi majd a kormányfői látogatást, és el is ment Varsóba, utána Berlinbe, majd pedig Franciaországba. Ezeknek részben azért is van jelentősége, mert ezeken a találkozókon is szó esett a V4-eknek, a visegrádi négyeknek, ugye az újraélesztéséről, vagy újjáéledéséről, ami 4 évvel ezelőtt az orosz-ukrán háború kirobbanásakor éppen a lengyel-magyar ellentét miatt gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy megszakadt, de azért egy hosszú-hosszú pihenőre ment. Ez egy nagyon jól működő kis közösség volt itt Közép-Európában. Hogyan kell, vagy lehet-e ezt egyáltalán bővíteni?
Kell és lehet is, és ha már erre a kérdéskörre tértünk rá, akkor hadd jegyezzem meg azt, hogy ugye előzőleg én itt kritizáltam és korholtam a mostani kormányt és a miniszterelnököt, például a köztársaság elnökkel kapcsolatos támadás miatt. Itt a külpolitikában jó pontot kell neki adnom. Tehát én azt helyeslem, amit ugye ön is azzal kezdte beállítani, hogy elment Varsóba, szerintem jók ezek, tehát elment Varsóba, emlékezzünk, elment Bécsbe, elment Brüsszelbe, mindegyik fontos, mindegyiknek megvan a maga üzenete. Most ugye néhány nappal ezelőtt Németországba járt, aztán utána Franciaországba, szerintem ez rendben van.
De németországi azért megérne még egy beszélgetést.
Ott történt egy komoly hiba, így van, például a sajtótájékoztatón megjegyzem, ahol szintén megtámadta a köztársasági elnököt külföldön, ami nem helyes dolog, szerintem ez egy hiba volt, de ezzel együtt maga a látogatások, hogy ezekre a helyekre elmegy, az jó. Az, hogy mi az Európai Unióval rendezzük a viszonyunkat, ez nemzeti érdek, szerintem Magyarország számára, és én azt gondolom, hogy az Ukrajnával való kapcsolatban is jó irányba indult el a kormány, tehát Ukrajnával is valamilyen módon meg kell egyezni, mert az ottani kisebbségi magyaroknak ez az érdeke. Tehát, és a V4-ek hogy jönnek ebbe az egész történetbe? Ugye úgy keverednek ide, hogy a V4-es együttműködés az létezett, de valójában ez egy üres együttműködés volt. Tehát én miniszterként, ugye kétszer is voltam miniszter, többször is voltam ilyen V4-es találkozón, és tudom, hogy valójában ez egy ilyen formális dolog volt.
Formális, de például itt a mezőgazdaság tekintetében az elmúlt években, ugye éppen az ukrán gabona szállítmányok ügyében, ez egy hatékony együttműködésnek.
Hogyne, ezzel akartam folytatni, hogy ez viszont az Orbán kormány sikere volt, hogy ők tartalommal töltötték meg a V4-eket. Tehát a V4-ek elkezdtek egy erőcentrumként működni az Európai Unióban, és ez szerintem nekünk jó, ez nekünk az érdekünk. Ez 2022-ben bomlott fel, tehát ez egy nagy sikere volt az Orbán kormánynak külpolitikailag. Akkor bomlott fel, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, és az orosz agresszióhoz való viszony szétrombolta a V4-eket, tehát onnantól kezdve tetszhalott állapotba került, főleg ugye azért, mert a lengyelek a meghatározóbb, legjelentősebb ország azt mondta, hogy Magyarországnak olyan viszonya az orosz agresszióhoz, hogy innentől kezdve nincs értelme a V4-es együttműködésnek. Tehát itt is van mit rendbe hozni. Tehát az, hogy Magyar Péter erre törekszik, ez egy jó dolog, mert ebből szerintem tényleg kellene formálni egy közép-európai erőcentrumot. Ezt most ugye előbb is többször mondta, hogy próbáljuk meg úgy értelmezni, hogy mindenki számára könnyen érthető legyen a dolog. Azt mondta, mondanám, hogy lényegében a V4 az mi más, mint az osztrák-magyar monarchia újba csomagolva, tehát egy új csomagolása, mert ezekről az országokról beszélünk. Tehát az a törekvés, hogy vonjuk be Ausztriát ebbe az együttműködésbe, ami már egyébként az Orbán kormány részéről is fölmerült, ez a törekvés, vagy az, hogy Horvátország felé is nyissunk, és Szlovénia felé, ezek szerintem jó dolgok, egyértelműen jó dolgok. Úgyhogy én szerintem érdemes itt a V4-nek a külső karéján gondolkodni, hogy esetleg ez szélesítsük ki, és nekünk kifejezetten érdekünk az, hogy tehát ezek a közép-európai országok, akiknek a kultúrája nagyon hasonló, ezért hoztam az osztrák-magyar monarchiát, mert ugyanonnan érkezünk történelmileg lényegében. Ezeknek az országoknak valóban van egy specialitásak, mert Közép-Európa, ugye Bibó Istvántól tudjuk, az más, mint Kelet-Európa, és más, mint Nyugat-Európa. Tehát Közép-Európának van egy önálló karaktere, kultúrája, történelme. Jó, ha ez politikai előcentrumá is tud válni.
Ausztria szeretné, hogyha tagja lenne ennek a Visegrádi Szövetségnek?
Nem
azért,
szeretné.
Mert én ezt az országot érzem kakuk tojásnak ebben
így
a felsorolásban.
De hát ez egy laza, Ausztriával csak egy laza együttműködés lehet kialakítani. Ausztria ugye az megtalálta a maga útját, ő a negyedik leggazdagabb állam az Európai Unióban, neki nem érdeke az, hogy egy jóval gyengébb gazdasági teljesítmény nyújtó régióhoz kapcsolódjon, azonban az az érdeke, hogy a speciális történelmi kapcsolatai révén részben gazdaságpolitikailag, üzletpolitikailag is itt azért a befolyását valamilyen módon érvényesítse. Tehát szerintem egy külső kapcsolódását az osztrákoknak, tehát egy erőteljesebbet, mint most van, azt meg lehetne oldani, azt gondolom, de tagok ők itt ebbe soha nem lesznek, az nyilvánvaló.
Tényleg egyetlen perc erejéig csak a német és a francia kapcsolatokról, ugye mind Németország, mind Franciaország esetében egy olyan kormányfőről beszélünk, aki éppen nem a csúcsidőszakát éli, hogyha lehet így fogalmazni, mert egy éve van hivatalban, és a lehető legrosszabbul teljesít. Macron viszont már, ugye neki egy éve van hátra, és ő pedig már nem is nagyon akar teljesíteni. Jó-e, hogyha velük köti meg ezeket a szövetségeket,
nézze,
Magyar Péter,
nem,
vagy nincs jelentősége
nincs
a személynek?
Jelentős. Ezt nem szabad nézni, ezt a szempontot, azért nem, mert akárki és akármilyen épp az aktuális megítélése, ő képviseli ezt az országot, tehát ezt úgy kell elfogadni. Tehát a német kancellár, független attól, hogy tényleg nem népszerű jelen pillanatban, és Macron is francia elnök, függetlenül attól, hogy ő be fogja fejezni a ténykedését egy év múlva. Tehát én szerintem egyelőre a külpolitikai irányban, amit csinál a mostani kormány, szerintem az dicséretet érdemel. Tehát itt végre helyrehoz olyan dolgokat, mondom elsősorban itt az Európai Unióval véglegesen és nagyon rossz irányba menne megromlott kapcsolatunkat, ami egyszerűen a nemzeti érdekünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy Magyarország, amely egyértelműen ugye nyugatorientált, a nyugati irányba törekvő ország volt kultúrájába, történelmébe az elmúlt évszázadokban, most végre a helyén van, és ezt rendbe kell tenni.
No, bő egy perces válaszra marad idő, aztán többre már sajnos nem. Hova soroljuk, milyen politikai platformra soroljuk a Tisza pártot?
A Tisza párt szerintem egyelőre nem is annyira pártszerűen működik, inkább egy mozgalomként. Ezt sokszor el szokták mondani kritikusai, hogy 20-valahány tagja van a pártnak. Hát ugye Tisza szigetek vannak, amelyek mozgalomszerűen kapcsolódnak egymásba. Egyébként, ha már szóba hozta Emmanuel Macront, ugye Macronnak a Saint-Marché, ami aztán később Renaissance lett, ugye ez a pártja, ez a gyerünk, induljunk, majd az újjászületés néven futó pártja, az valami hasonló struktúrával épült fel. A miből érkezett, nem klasszikus pártformát mutatott. Én szerintem a Tisza az most áll azelőtt, a döntés előtt, hogy pártszerűen akar-e működni, vagy pedig meg akar ilyen mozgalomként maradni. Én azt látom, hogy jelen pillanatban baloldali, liberális, jobboldali értékek egyaránt vannak a Tiszában. Ezt valahogy tisztázni kell, az biztos a későbbiekben.
Okozhat ez szakadást?
Hát ezt nézze, előre nem lehet tudnunk. Szerintem itt a gazdasági kérdések fognak kiélezni, amely azért egy vihar előtti csend ma, ami Magyarországon van, mert azért vannak komoly gazdasági problémák, tehát ezek ki fognak élezni szerintem ideológiai vitákat, és akkor meglátjuk majd, hogy mi lesz.
Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet alapítója és vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönöm. A Kossuth Rádió műsora most hírekkel folytatódik. Én pedig szép estét, minden jót kívánok. Csete Beátát hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.